kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese, ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben, miután izraeli kollégájával Gideon Szárral találkozott. Szijjártó Péter arról beszélt, a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, valamint a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. A magyar tárcvezető a Knesset elnökével is beszélt, és arról számolt be, Amir Ohana is úgy vélekedett, hogy jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába, az a napi 1 millió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, összegzett. Orbán Viktor telefonon egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével a Parajdon kialakult drámai helyzetről. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, biztosította Kelemen Hunort arról, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz. Mint ismert, a heves esőzések miatt a Sóbányát elöntötte a víz, az egész térség turizmusa veszélybe került. A kormány 4 milliárd 700 millió forintot különített el idén a várható aszályhelyzet kapcsán a tározók és csatornák feltöltésére, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, az elmúlt hetek időjárása kapcsán pillanatnyilag ugyan kisebbnek látszik a probléma, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismert, hogy az ország több régiója különösen veszélyeztetett. Ezért rendelt el a kormány korábban aszályügyi veszélyhelyzetet, és jött létre egy aszállyal foglalkozó kormánybizottság. A tározókat a lehető legtöbb vízzel feltöltik, és pénzügyi források is rendelkezésre állnak. Augusztus 31-ig meghosszabbítja az élelmiszerek esetén az ár is csökkentést a kormány, jelentette be a tárcvezető. Gulyás Gergely azt mondta, az intézkedés jó eszköz, ezért vezették be, először az élelmiszereknél, majd a háztartási cikkeknél, a nyáron utóbbi is marad. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a banki csalások, hívta fel a figyelmet a miniszter. Az SMS alapú és az online csalások több mint 80%-a mögött ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. Az ukrán maffia egyre profibb eszközökkel próbálja meg a betétesek pénzét kicsalni, hangzott el. A kormányinfón szó volt arról is, hogy az orosz energiahordozókra belengetett 500%-os vámok nem érintenek minket, a kormány pedig nem tart attól, hogy egy héten belül két hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról. Elhangzott az is, a kabinet döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken is lennie kell ilyennek. Orbán Viktor hivatalában fogadta Irakli Kobakidze georgiai miniszterelnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Áttekintették a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint előkészítették a júniusban Magyarországon esedékes magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót. Irakli Kobakidze is beszédet mond a kétnapos Budapesten mostantól zajló CPEC Hungary rendezvényen. A cseh kormány szerint Kína a felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózat elleni kibertámadásokért, közölte a cseh külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Jan Lipavsky ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. Az Európai Unió, valamint a NATO is elítélte a Csehország elleni akciót. Az orosz elnök ukrajnai háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására és az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására, írta meg orosz források alapján a Reuters. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin nem tett le arról, hogy az annektált ukrajnai régiókat az országához csatolják. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 400 ezer vendég 3 millió 400 ezer éjszakát töltött el, előbbi 17, utóbbi 16%-kal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén teljes egészében áprilisra esett nagypéntek és húsvét is hozzájárult, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium kifejtette, a húsvéti hosszú hétvége, a tavaszi szünet, valamint a kedvező időjárás együttesen jelentősen növelte az utazási kedvet. A kormány azon dolgozik, hogy a dinamikusan bővülő hazai turizmus még intenzívebben járuljon hozzá a családok jólétéhez, a munkahelyteremtéshez és a vidéki turisztikai térségek fejlődéséhez, közölte a tárca. Végül az időjárásról. Sokfelé lehet zápor, zivatar, majd a délelőtt kiderültebb idő után ismét eleredhet, néhol akár tartósabb eső is hullhat, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tihirita intézményvezetővel, hivatásáról és a kézműves csokoládékészítésről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Korán már 21 éves koromban én már elkezdtem dolgozni a turizmusban. Rögtön bele is szerettem. Egy utazási irodában dolgoztam hát közel 8-10 évig körülbelül. Nagyon-nagyon megszerettem ezt a munkát, ami nagyon sok utazással járt annak idején, nagyon sok kedvezményes úton tudtam részt venni, így mondhatom azt, hogy bejártam a világot. Még nem volt nagyon nagy tömegturizmus, élvezhető volt nagyon az utazás, amit én nagyon jól tudtam hasznosítani az akkori munkámban, illetve még a mai napig is. Elhatároztuk a férjemmel, hogy nem szeretném Budapesten élni és családot alapítani. Jött egy nagy hirtelen ötlet, hogy vidékre szeretnénk költözni. Kicsit hosszadalmas a történet, de hogy jött képbe Eger, hogy kerültem én Egerbe, de mondhatom azt, hogy a akkori munkámnak köszönhetően kerültünk mi Egerbe, ahol szintén folytattam tovább a turizmusba, az utazási irodába a munkát. És ugye a tervek szerint kezdett gyarapodni a család, majd aztán Egerből Felső-Tárkányba költöztünk. A gyerekek kicsit nagyobbak lettek, én igyekeztem őket ugye közösségbe vinni, barátkozni, erre nagyon jó helyszín volt, Felső-Tárkányba a faluház. És akkor itt folytatódott tovább a úgymond karrier vagy munkám, mikor már nagyobbak lettek a gyerekek, hát gyerekek nélkül a faluházba ragadtam, azaz itt a faluházba folytattam a munkámat, mint közösségszervező, programszervező.
Nőként hogyan élted meg, amikor visszakerültél a munkavilágába ennyi év kihagyás után?
Hát szerintem, mint a többség, kicsit nehezen. Ugye a visszaszokás azért nem egy olyan gyors folyamat, de nagyon megkönnyítette az a helyzetemet, hogy a gyerekek itt a közelben jártak óvodába, bölcsödébe, tehát bármikor, hogyha szükség volt, akkor azért tudtam menni hozzájuk, és intézni a velük kapcsolatos teendőket.
Utazás szervezéssel foglalkoztál, ezekből az utazásokból te is jócskán merítettél. Ezt hogyan tudtad beépíteni utána már a kulturális szervezésbe, vagy a felsőtárkányi munkádba?
Úgy érzem, nagyon nyitott lettem az emberek felé, elfogadóbb, és a külföldön látott, érzett tapasztalatokat így könnyebben tudtam átadni, segíteni a közösségeket, illetve ötleteket meríteni, hogy máshol ezt hogyan csinálják. Külföldön valahol megtapasztaltam egy nagyon közvetlenséget, önzetlenséget, és azt próbálod átadni a te körülötted levő közösségnek.
Ez szerinted Magyarországon nem egy bevett szokás? Nehezebb közösségeket mozgatni?
Igen, szerintem azért a magyar emberek viszonylag zárkózottak, és sokszor inkább a rosszakat látják.
Te mindig is tudtad és érezted magadban, hogy ezt akarod csinálni, és ez az egyetlen fővonal, amin el fogsz indulni az életed során?
Nem, ez érdekes, sokszor ezen gondolkodom, mert mondjuk én általános iskolai koromban, most látom így a gyerekeimen például, ők elég sok ilyen fellépésen vesznek részt, verset mondanak, hát úgy aktívan részt vesznek a közösség életben, én egyáltalán nem voltam ilyen, de ugye az régen volt, akkor azért más korszak is volt, de tehát hogy abszolút nem voltam ez a nagy szervező alkat, hogy én inkább így háttérbe csináltam a kis dolgaimat, és úgy érdekes, hogy erre vitt egyébként az élet.
Nem túl rég lettél vezető itt Felső-Tárkányban, erről mesélj egy kicsit, milyen érzés most így ebben az új pozícióban?
Vannak most bőven kihívások, mert nyilván egy kicsit más jellegű vezetőként itt dolgozni, de azért nagy előnyöm van, hogy ismerem a közösséget és magát a települést már 15 éve, és ez azért segít, ez könnyebb így egy ilyen munkakörbe. Vannak visszatérő éves programok, amik standard, nagy rendezvények, azok mindig fixek azért, és amellé igyekszünk a közösségekhez igazítva a különböző színes programokat lehetőségeink szerint még kialakítani, hozzátenni az évhez. Mindenki megtalálja a magának szimpatikus programot, akár itt beltéren a faluház falain belül, vagy a tóparton, a Felső-Tárkányi tóparton, ami egy nagyon kedvelt kirándulópont alapból is. Hogyha még program van ott, akkor nagyon szeretik.
Beszéljünk egy nem hétköznapi hobbiról. Mit lehet erről tudni? Hogyan jött ez a szenvedély a te életedbe?
Most akkor visszakanyarodnék. Kérdezted, hogy anyaként hogy sikerült újra a munkába visszakerülnöm? Hát a csoki az ide vezethető vissza. Kicsik voltak a gyerekek, mikor így ajándékba kaptam egy ilyen csokoládékészítő workshopot. Mikor már sok évet eltölt ugye, egy anyuka otthon, azért egy kicsit így hát beszűkül, vagyis hát elég egy irányba irányul a figyelm, és akkor ez egy ilyen jó kis programnak bizonyult, amit én ajándékba kaptam, hogy na, akkor egy kicsit ki tudok kapcsolódni. Tényleg ez egy ilyen 3-4-5 óra volt összesen, ez ennyit még így el tudtam a kisgyerekek mellől menni, és akkor hát ez volt úgy igazából az első ilyen kiruccanásom, hogy ezért-e vagy azért, amúgy is elkapott volna ez a szenvedény, ezt nem tudom, de akkor abban az időben ez nagyon jól jött, és nagyon megszerettem. Valahogy Mindig is szerettem a gasztronómiát, sütögettem otthon tényleg egész gyerekkoromtól kezdve, de valahogy így a csokihoz nem kerültem így közelségbe, tehát én úgy szerettem a csokit, de nem tulajdonítottam akkora nagy jelentőséget neki, de egy nagyon jó kis oktató lányhoz kerültem, ahol így beleszerelmesedtem tulajdonképpen ennek a készítésének a folyamatába. Nem is az, hogy enni a csokoládét, hanem azt elkészíteni, hogy megolvasztani azzal, hogy kell dolgozni, hogy az szép legyen, roppanós, ízletes csokoládé legyen. Ezután, a workshop után, tehát annyira így megtetszett ez a dolog, hogy elkezdtem én is otthon így kísérletezgetni, hogy hát én meg tudom otthon én is csinálni, hát azért nem volt olyan könnyű. Több éven keresztül kellett azért kísérletezni, hogy megfelelő minőségű, tehát nekem is egy szép bombon sikeredjen. Annyira beleástam magam ebbe a dologba, hogy tanultam ugye YouTube-ról, különböző csatornákról, videókról, de csak nem sikerült olyan tökéletesre, úgyhogy vettem én több tanfolyamot, több órát ettől a hölgytől, akihez legelőször is kaptam ugye ezt a workshop ajándékot, és akkor hát jó pár év beletellett azért, mire nekem is meglett a gyakorlatom, meg elfogadható szép minőségi bombonokat sikerült készítenem. Elkapott az a gondolat, vagy hív, hogy akkor a borhoz a csokoládét hogyan lehet így összepárosítani, hogy esetleg olyan bombonokat készíteni, ami a különböző borokhoz ízben passzol. Ezen kísérletezgettem, meg játszadoztam, ez nagyon tetszett.
Ízekben ez mondjuk hogy jelenik meg?
Első próbálkozásként én egy szőlőből készült lekvárra kísérleteztem. Azt hiszem, Otellóból készült nagyon ízletes lekvár, hogy azt belevarázsolni, és úgy visszaköszönjön egy kicsit a bor, illetve a borhoz kapcsolódó tematika. Uh-huh. A fehér borokhoz én egy bodzás, citromos ízeket találtam így ki, a vörös borokhoz meg inkább erőteljesebb, ilyen málnásabb étcsokit használva. Ahogy a borokra is jellemző, ugye egy ízvilág, azt próbáltam átvinni a bombomba is. Ami az egész bombon készítésnek a szépsége, és ami engem annó megfogott, ez pedig a temperálás folyamata. A temperálni azért kell a csokoládét, ez egy ilyen hőmérsékleti játszadozás tulajdonképpen, hogy szép fényes és roppanós legyen. Mert hogy csak simán megmelegítjük, és utána belöntöm a formába, rövid időn belül elveszti a megfelelő állagát, nem lesz roppanós, megolvad hamar, hát nem lesz egy ízletes, szép csokoládé. Ez a folyamat egyébként, én ezt úgy csinálom, hogy egy nagy gránit laponra kell kiönteni a csokoládét, és akkor ott tulajdonképpen szép lassan lehűteni. Uh-huh. Tehát ezt a folyamatot nagyon sokan szeretik, mikor workshopot tartok, akkor ez a legkedveltebb. Vannak ugye a formák, uh-huh. Először beleöntjük, utána az egészet kiborítjuk, és akkor csak ugye egy burok lesz, a formának a burkát tulajdonképpen kikenjük. Aha. Azt megvárjuk még megszélve, és utána lehet tölteni a különböző ízekkel, és utána befedjük, tehát így készül röviden a bombon. De a legfontosabb folyamat ez a temperálás. Stílusban pedig én maradtam az ilyen minimál stílusnál, esetleg egy kicsi valami ehető díszt szoktam néha rátenni, de nem mentem el abba a színes irányba, az nekem nem tetszett annyira, vagy nem annyira éreztem magaménak, hogy én színesítsem a csokoládét, hiszen maga a csokoládé szép és nagyon mutatós tud lenni, hogyha azt ugye szépen megfelelően készítik el, mert szépen csillog.
ura vegyen magának a fiának csokó, csokó, csokoládé, mert ez az igazi jó. Csokó, csokó, csokoládé, ó, hogy édes szájú legyen, csak ilyet legyen. Csokó, csokó, csokoládé, benne finom mogyoró. Minden lány tesz ilyes, mind édesre éhes, száz vagy százhúsz éves, mégis kell. Kell neki a, kell neki a csokó, csokó, csokoládé, ó, szinyóra vegyen magának a fiának. Csokó, csokó, csokoládé, mert ez az igazi jó, mert ez az igazi jó.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tihi Rita intézményvezetővel, hivatásáról és a kézműves csokoládé készítésről beszélgetünk.
Említetted, hogy más embereknek is megmutatod ennek a folyamatát. Hogyan néz ki nálad egy workshop, illetve mit kell erről tudni, kik azok, akik jöhetnek hozzád, vagy milyen alkalmakkor tartod ezeket a workshopokat?
Bárki jöhet, aki kedvet érez, nem kell hozzá semmilyen képzettség, semmilyen eszköz, mindent ezen a workshopon biztosítok. Szülinaptól kezdve a csak úgy kicsit kikapcsolódok, mert azért ez is egy kicsit közösségi program, tehát nem feltétlenít, itt nem arról van szó, hogy most megtanítok másokat bombont készíteni, mert egy alkalom után azért nem biztos, hogy ez elég tudást ad ahhoz, inkább csak egy ilyen jó kis, hát többségében lányos, csajos program, de volt már alkalom, hogy férfiak is érkeztek a workshopra. Készítjük a bombonokat, közben beszélgetünk róla, töltelékekről, többféle töltelékeket használunk, azt mindig megkóstoljuk, többféle állagú töltelék van, folyóstól kezdve az egészen szilárd, magos töltelékekig, és akkor tulajdonképpen mindenki maga csinálja, én csak segítek, meg megmutatom a folyamatot, és akkor utána szép bombonokat lehet hazavinni, megkóstolni. Így szokott egy ilyen workshop zajlani. Egy jó hangulatban, egy jó kis program.
Gondolom, a gyerekek nagyon szeretik otthon, és azért így bele csemegéznek a bombonokba.
Persze, el kell dudosnom néha, hogy ezt most valakinek viszem, ez ne nyújjatok, de azért mindig kapnak meg. Meg ha otthon készítem, akkor is mindig jönnek, vagy valamikor segítenek, szeretik díszíteni, mondjuk ha csak táblás csokoládékat készítek, akkor azokat szeretik így megszórni mindenféle maggal, meg gyümölcsökkel.
Gyerekkorodban te is nagyon szeretted a csokoládékat, vagy meg volt nyilván ez a indítás?
Nem feltétlenül. Én azóta ugye sok csokit kedvelővel találkoztam, meg workshopokon is meg szoktam kérdezni, hogy ki az, aki ilyen nagyon csoki imádó. Van, aki nagyon ilyen fanatikus csoki evő, de ritka az olyan egyébként. Nekem se volt, meg így a mai napig. Tehát attól függetlenül, hogy így megtanultam, mi a jó minőségű csokoládé, meg jobban értékelem én is, meg értem, hogy mi a jó csokoládé. Nincs bennem az, hogy fú, akkor most végig kóstoljam az összes minőségi csokoládét. Úgy, ha lemegyünk külföldre, mondjuk, vagy van lehetőség, akár Magyarországon is, hogy sok csokoládékészítő van, akkor azért úgy odafigyelek, hogy hol van mondjuk csokibolt, és akkor legalább egy táblát, vagy egy kis kóstolót azért begyűjtök, de nem annyira fanatikusan. Én inkább próbálom átadni a workshopokon is azt, hogy próbáljunk minőségi csokoládét venni. Tehát nem feltétlenül az, hogy most milyen alakú, milyen színű, milyen ízű, hanem inkább a minőségi legyen, mert ahogy így teltek az évek, én is egyre jobban, ugye, ahogy tanultam a csokoládéről, a kakaobabról, honnan is jön egyáltalán ez, hol terem, jöttem rá, hogy amiket addig én is ettem, vagy vásároltam csokoládékat, azoknak közel nincs az igazi csokoládéhoz. Tehát inkább ezt próbálom így átadni az embereknek. Azzal, hogy én is a minőségi csokit készítek, vagy abból dolgozom, illetve így megértetni, elmesélni, hogy miért fontos az, hogy a jót vegyük meg.
Tervezed esetleg, hogy ezt a hobbit kitágítod olyan szinten, hogy mondjuk egy vállalkozást építesz ekköré?
Volt tervbe, évekig motoszkált a fejembe, el is indultam ebbe az irányba, de Hát most hál' Isten, vagy nem hál' Isten, nem jöttek össze ezek a dolgok, már jöttek a jelzések, hogy nem biztos, hogy ez lesz az én utam. Nagyon sokat kell beletenni, és viszonylag egy időszakos dolog ez a csokoládé. Ugye nyári időszakban egyáltalán nem nagyon működik ez a csokoládékészítés, nem is nagyon vásárolnak ugye az emberek nyáron 40 fokba csokoládét, mert megolvad, meg szállítás is bonyodalmas, tehát mondhatni azt, hogy mondjuk egy ilyen októbertől áprilisig talán ilyen anyák napja az a vége a történetnek, működik ez a dolog, és nem feltétlen egy jövedelmező vállalkozás a csokoládé, tehát mindenképpen valami amellé szükséges, tehát így megmaradt ez a hobbizás, meg a workshopozás, tehát hogy ez így pont jó, mert így megmaradt a szeretet is, hogy szeretem csinálni, nem kell napi szinten több órát csokoládé mellett tölteni, mert az lehet, hogy ezt a varást megtörte volna.
Te nagyon-nagyon tudatosan figyelsz a sportra is. Erről mit lehet tudni?
Igen, sokan kérdezik, hogy ennyi csokoládé mellett hogy tudom megőrizni a formámat, az alakomat. Nem eszek egyébként sok csokoládét, viszont annál többet mozgok. Ez egész gyerekkorom óta meghatározza az életemet. Sportoltam gyerekként, és ez szintén belém ivódott, amit a mai napig rendszeresen űzök is, tehát a sportot rendszeresen űzöm, nagyon fontosnak tartom, hogy rendszeresen karban tartsuk magunkat. Ez a másik, amit nagyon szeretek csinálni, illetve próbálom átadni olyan szinten, hogy csak buzdítom az embereket, illetve a körülöttem lévőket, hogy induljanak el, mozogjanak. Én nagyon sokat futok, itt ugye itteni lakosként, felsőtelkeny lakosként könnyű dolgom van, mert kilépek a kapun, és már is az erdőbe találom magam, ami egy nagyon jó kikapcsolódás, és tényleg teljesen más dimenzióba tud kerülni az ember, és én ezt próbálom így másoknak is, ha csak szóban, de átadni. Gondoltam azt egy pár évvel ezelőtt, hogy próbálnám ugye ezt a rendszeres mozgást a gyerekek életébe beépíteni, és ezért választottam a gyerekfitnesst, amit volt lehetőségem aztán a felsőterkényi gyerekeknek elkezdeni átadni, de aztán másfelé vitt az élet, úgyhogy sajnos az elmaradt. Remélem, hogy előbb-utóbb sikerül ezt újra gombolni, és ezt a kis játékos mozgásformát elindítani újra itt a gyerekeknek, mert nagyon hasznos, és van rá igény is, úgy látom.
Te gyerekeidet is erre irányítod?
Abszolút, ők is egész kiskoruk óta mozognak, most már rendszeresen sportolnak, és komolyabban jó tartást ad, alapot bármilyen téren, tényleg mentálisan is, és fizikailag is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tihirita intézményvezetővel, hivatásáról és a kézműves csokoládékészítésről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Hidán Csaba Lászlóval beszélgetek, aki régésztörténész és harcművészet oktató. Jelenleg a Heves megyei Ecséden megrendezésre kerülő motoros búcsún ültünk le, és egy kicsit beszélgetünk. Tisztelt doktor úr, milyen apropóból van most itt meghívva ön a mai rendezvényen?
Egyrészt, mivel már jártam régebben is a motoros találkozón búcsúba, és régebben más történelmi korszakról tartottam előadást, most pedig úgy gondoltuk, hogy illő dolog lenne megemlékezni második Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, és a kuruc fegyverzetet mutattam be, harceljárásokat, viseletet, és általában a szabadságharcról szólt az előadásom.
És hogyan élte meg a mai napot? Ugye az idő az így hűvös, meg ugye ma munkanap is van, sajnos nem tudtak annyian részt venni, mint szoktak, de összességében önnek mi a véleménye a mai napról?
A hűvös időnek én azért örültem, mert rajtam van egy rekonstruált kuruc tisztiruha, nehéz brokátból készült, hiuszprémes gallérom van.
Részletesen tessék leírni a hallgatóságnak.
A fejemen van egy brokát süveg, amely hiuszprémmel díszített. Süvegen elől van egy forgó, amiben sólyomtollat tűztem, ez jelenti a tisztirangot.
Nagyon különleges.
Természetesen házi szőttes ing van rajtam, posztónadrág és egy oldalt varrott hosszúszárú sárga csizma. Barna, de ők úgy mondták, hogy sárga. És a felső ruhán az egy zöld brokádból készült ruha, ugyancsak széles, prémes hiusz gallérral. Pityke gombok zárják a ruhát, amelyek fémből készültek, és hurokkal lehet rágombolni a ruha egyik szárnyát a másik szárnyára. Egy veretes övet viselek, amin van a szabjám, jellegzetes 17. század végi, 18. század elejé szabja. Ugyanoda tűztem a késemet, harci késemet, ami egy tatárharci kés. A kurucok kedvelték a török és tatár fegyvereket. A másik oldalt, jobb oldalt van a tarsolyom, és a másik övre pedig csatoltam föl a pisztolytokot, amibe egy hosszú csövű, ütőkakasos, lovassági pisztolyt tettem. Ezeket a fegyvereket mind használtam a bemutató során, tehát valóban lőttem is.
El is dörrent, igen, ezt én is tanúsíthatom.
Többször, méghozzá motoron ülve is.
Gratulálok.
Azért megpróbáltuk.
Önnek is és a motorosnak is.
Hiszen motoros találkozón vagyunk, akkor legalább motorról is lövök egy kicsit, és a derekamon átvetve pedig a loadingot viselem.
Ez mit jelent?
Töltéstáska. Angolul to load azt jelenti tölteni. És valahogy elterjedt egész Európában, hogy loading az töltéstáska, és még az egyik kuruc énekben, a Csinom Palkó, Csinom Jankóba is van szép sejmes loadingom. Még abba is megemlékeznek. No hát ez a loading benne a lőporszarút, a golyókat és a folytást tartották.
És ezeket ugye, hogy mindennek megvan a jelentősége, amit ön most visel, ezeket a történelem során összegyűjtötte, vagy a mai napon miért pont ezt tetszett fölvenni? Tehát mi ennek a jelentősége?
Hát egyrészt, mivel a kuruc szabadságharcról tartottam az előadást, nyilvánvalóan kuruc vitéznek öltöztem. A felszerelés. Én valójában vagy 35 éve foglalkozom katonai hagyományőrzéssel, régészként, történészként pedig viselettel, fegyverzettel foglalkozom, és harcművészet oktatóként pedig szabjavívás, fokosvívás és lándzsavívást tanulok és tanítom, immár majdnem 40 éve folyamatosan.
Hát szépből gratulálok. És a hallgatóság, arról mit lehet tudni? Tehát hány éves korosztály, akik az ön szárnyai alatt tanulnak?
Edzésre gimnazistáktól fölfele plusz 50-ig járnak. Itt a hallgatóság nagyon tág volt, hiszen volt általános iskolás, és voltak szép korosztályba tartozó emberek is. Valójában, mivel én nem csak beszélek az előadásom során, hanem mutatom, le is játszom, tehát lőttem a pisztollyal, forgattam a fokosbaltát, a csákányfokost, szabjával, a társammal finoman összecsaptunk, hiszen itt most nem harcszerű mozgás volt, ez egy bemutató.
Igen, ez egy más jelleg, ugye ez inkább a bemutató kategória.
Igen, itt bemutató vívás volt, volt edzésen hetente, amikor nem vagyunk történelmi ruhába beöltözve, hanem modern védőfelszerelést hordunk, egész arcot védő sisakot, kesztyűt, ott erővel csapunk össze. Természetesen erek nem élesek, hegyesek. Acélból vannak, de nem élesek és hegyesek.
És helyileg hol tetszik tanítani?
Kistarcsán, az úgynevezett Kékházba, ez kulturális és élményközpont. Maga a csapat, az Aranyszabja, az a Villámtánc Kulturális és Sport Egyesületnek a harcművészet tagozata. És erről annyit szeretnék még mondani, hogy maga nemében egyedi, hiszen a...
Gratulálok!
Hiszen a Villámtáncnak a vezetője Villám Veronika, ő gyógytornász, manuálterapeuta és tánctanárnő. Na, ő vezeti a tánc részét, illetve a gyógytornát, én meg a harcművészeteket. És ez így a mozgás oktatás teljessé válik, hiszen vele észreveszi, hogyha valakinek valamilyen apró sérülése is van. Nyilván ő gyógytornászként is dolgozik ott.
De akkor önök így kiegészítik ebben egymást.
Pontosan, pontosan. Tehát a mozgás így teljes. Mert úgy tartjuk, hogy lusta testben tunya az elme. Ezt a rómaiak úgy mondanák, hogy épp testben, épp lélek. Egy magyar közmondás így szól, lusta testben, tunya az elme.
És ez így is volt.
Igen.
És az oktatást az csak ön végzi, vagy van, aki önnek segít?
Az edzéseket általában én tartom. Ha valamilyen más munkám van, akkor nyilván a vezető tanítványok bármikor át tudják venni.
Tehát akkor már akik az ön szárnya alatt kinőtték magukat, akkor azok besegítenek.
Bármikor át tudják venni, ők legalább annyira jól vívnak, mint én, és derék fiúk mind. Körülbelül 6-an, 7-en vannak vezető tanítványok. Általában azonban én szoktam tartani, és velen kívül van még néhány táncoktató, akik a táncot tanítják.
És ugye, ha nem itt az ecsédi motoros búcsún, akkor hol tudják önök megmutatni a tudásaikat? Tehát hol tud a közönség önökkel találkozni?
Ahova hívnak. Ahova hívnak, illetve aki rendszeresen szeretne edzeni, az Kistarcsán a Kékházban, tehát kulturális és élményközpont, ott tud jelentkezni, hév megállóban van, könnyen elérhető, mindössze 34 métert kell gyalogolni.
Hát ez semmi. És szoktok járni ilyen rendezvényekre is, vagy ilyen falunap versenyekre részt szoktok-e venni akár ilyen versenyeken?
Versenyen nem, hiszen a mi harcművészetünk az életszerű, nem nagyon lehet pontozni. Nem látványos. Tehát egy valós összecsapás tart akár 8 másodpercig. A néző nem nagyon látna. Tehát teszem azt, hogyha eltaláljuk egymás hüvelykúját, vagy csuklóját, ami egy valós esetben végzetessé válna, hiszen egy hüvelykú törés esetén nem tudná többet fogni a fegyverét. Tehát ilyen szempontból nem látványos. Viszont, amikor egy-egy történelmi emléknap esetén meghívnak valahova, akkor történelmi viseletbe és bemutató vívást mutatunk. Általában sok helyre megyünk. Egy héttel ezelőtt Torockon voltam, Erdélyben, a Dunaház szervezésében tartottam olyan címen előadást, hogy Kurucvilág Erdélyben, és mindig kapcsolom a helyi eseményekhez. Ő a torockói, vagy a nagyenyedi.
De ez itt nagyon jó, mert egyrészt egy fantasztikus betekintést nyernek az önök munkásságukból a nézőközönség, akik részt vesznek rajta. Ugyanakkor a történelmi eseménnyel is összefügg ez az egész program, én úgy gondolom.
Pontosan, hiszen az összmagyarság Kárpát-medencei történelme az egyes emberek, vagy egyes tájegységek történetéből áll össze. És az, hogy például Torockai István, ő egy torockói birtokos volt, közép birtokos, kuruc sereget vezetett. Na, ő ott harcolt. Mindannyian ismerjük a nagyenyedi két fűzfa történetét, Jókai örökítette meg novellájában, amikor az ottani diákok fegyvert fognak a császáriak ellen. De az egy helyi történet. De számtalan kis helyi történetben áll össze a Kárpát-medencei magyarság történelme. És én ezt mindig szem előtt tartom, hogy fontos, mert mi részei vagyunk ennek. Mi most is. Itt beszélgetünk erről, mi részei vagyunk. És pont úgy részei voltak akkor őseink, nem tudták, hiszen mi csak egy pici része vagyunk az egésznek, de beletartozunk.
Tehát az egész nagy kerékbe, vagy a körforgásba ugyanúgy beletartozik minden apró láncem.
Igen, igen. És ez nagyon fontos, hogy mindenki érezze, hogy a Kárpát-medencében a magyarság egységes. Trianon meg más sorscsapás ellenére még mindig a magyar nyelv a legnagyobb nyelv a Kárpát-medencébe, és hogyha megszólal valaki a felvidéken magyarul, azt ugyanúgy megértik Erdélybe, a délvidéken, vagy Kecskemét környékén. És fontos az, hogy a hazánk, nemzetünk történelmét ismerjük, saját nemzeti kultúránkat, népi kultúránkat ismerjük, és egységbe gondolkodjunk.
Ez úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon fontos üzenet a hallgatóságnak és illetve az utókor számára. És ugye a bemutatkozáskor azt mondtuk, hogy régész történész tetszik lenni. Jelenleg milyen munkálatokat végez, vagy mi az, amit megosztana a hallgatósággal?
Na, Károly Gáspár Református Egyetemen tanítok középkori magyar történelmet, hadtörténelmet, és vannak néha ilyen különleges óráim, mint a hadviselés művészete, emberi tényezők, katonai pszichológia. Én katona is
nagyon
vagyok.
Különleges.
Jelenleg is katona is vagyok, nyilván tartalékos, nem tényleges, és Koszovóba is voltam, tehát külföldi misszióba is voltam. Egyik társam, aki volt, ő például többször volt Koszovóban. Tehát itt találkozik az, hogy a végzettségem, mint történész, mint régész, ez nem csak az íróasztal mögött van elméletben, hanem gyakorlatban is. Nem csak beszélek róla a történetről.
Hanem éli is.
Én élem is, csinálom is. Tehát ott voltam Koszovóban, ott például kitűztem Hunyad János harci zászlóját arra a helyre, ahol 1448-ban II. Murád szultán sátra állt.
Ez óriási dolog, szívből gratulálok.
Köszönöm. Régészként pedig az elmúlt években Mongóliában ástam többször. Mongóliában hun temetőket egy magyar-mongol közös program keretén belül a Mongol Régészeti Intézet szervezte, és hun temetőket tártunk föl, archeogenetikai vizsgálatokat is végeztünk. Nyilván én régészként dolgoztam, de volt archeogenetikus, genetikusunk is, és igenis bizonyítani lehet a hun-avar magyar folytonosságot. Nem azonosságot, folytonosságot viszont lehet. És minden más ilyen-olyan véleménnyel ellentétben a francia akadémia, a kínai, a koreai és a japán ugyanerre az eredményre jutott.
Tehát akkor ez abszolút egybehangzó. És erről a munkásságáról, vagy erről a projektről, ha lehet így nevezni, kicsit beszélne a hallgatóságnak. Ez pályázat útján valósult meg, ez a mongóliai útja, vagy ez hogyan épült fel?
Természetesen, és ez közös magyar-mongol munka volt, ez 3 évig tartott. Mongóliában meg is jelent egy kis könyvem erről. Sajnos Magyarországon nem, mert ígéretet kaptam, de aztán nem valósult meg a könyv.
Bízunk benne, hogy a jövőben még hát, ha erre sor kerül.
És kiutaztunk, a mongol fél fogadott, Ulánbátorban néhány napot tartózkodtunk. Ulánbátorban átnéztük a régészeti anyagot, amit már föltártak, és akkor kimentünk vidékre, maga a feltárás helyszínére. Ez Árgunt. Ulánbátortól észak-nyugatra van, szó szerint Árgunt azt jelenti északi település. És ottan tártunk föl egy Krisztus előtt második-első századi hun temetőt, és egy tulajdonképpen világhírű lelet volt, egy öntött vasüst. Öntött vas, koronás talpas üst azért egyedi.
Ez óriási lehetőség, hogy akinek a munkásságában egy ilyen dolog adódik, úgy gondolom, hogy ez nagyon kuriózum.
Igen, és azért egyedi, mert ez az öntött vas technológia Nyugat-Európában csak a 18. században jelenik meg. A hunok, az ázsiai hunok, mongolok úgy mondják hunnu, Krisztus előtt, 2. században már ismerték.
Mert annyira fejlettek voltak.
Igen, a vas technológiájuk, és ilyen üst a világon 2 van. Analógiája bronzból több száz, de öntött vas eddig csak 2 került elő.
És ugye doktor úr egyetemen oktat. Ezt a diákok, hallgatók hogyan élik meg, hogy úgy gondolom, hogy ez nem egy mindennapi oktatási tananyag, tehát ez egy kuriózum. Mit jelent ez a diákoknak, és önnek mit adnak a diákok?
Diákok szeretik ezt, hiszen nem csak beszélek a dolgokról, hanem meg is mutatom. Tehát teszem azt, hogy egy hadtörténet óra van, akkor beviszek szabját, beviszek íjat, sisakot nekik, és nem csak beszélek róla, hanem kézbe foghatják, megpróbálhatják a súlyát, megpróbálhatják a méretét. Itt nem harcról van szó, de mégis kézbe fogni. Azt is tudják, hogy amikor arról beszélek, hogy lóhátról hogy lehet lőni lőfegyverrel vagy íjjal, azt nem csak olvastam róla, vagy főleg nem számítógépen modellezem, ami nagyon messze van a valóságtól, hanem a valóságban meg is csinálom ezt. Tehát lóhátról is lövök, itt az előadásomon motorbiciklőről is lövök.
Igen, azt tanúsítható.
És minden 2 hónapban meghívom a diákokat hozzám a kertbe. Ez általában egy kis kolbászsütés, szalonnasütés, tejázás, sörözéssel egyben van kapcsolva, de az úgy szokott zajlani, hogy eljönnek, mondjuk 10 óra körül, és az első 20 percben vagy fél órában nem órát tartok nekik, de olyan tárgyakat viszek ki a kertbe, amit nem tudok bevinni egyetemre. Tehát például egy acélból készült vértezetet, ezt nem tudnám bevinni. Kiviszem a kertbe sisakkal együtt, vagy magyar népviseleteket, csizmától kezdve egészen, például pásztorbundáig, hímzett bőrbundáig.
De ezeket honnan gyűjti be? Vagy hogy tud ilyenekre szert tenni?
Az egész életem ilyen volt, váromok. elhagyatott kolostorok, padlások, falusi csűrök, tehát nagyon sok minden helyről van.
Akkor az égiek segítenek ezeknek a felfedésében.
Igen, és úgy tartom. Ez egy jelképes mondás, hogyha az egyik kezem kap az égtől, a másik kezem ad a földnek, ezt tovább kell adni. Ahogy az Új Szövetségben, a Szentírásban olvashatjuk, hogy mi haszna van a gyertyának a sötét szobában, ha meggyújtják, de leborítják egy szakajtóval, egy kosárral. Annak semmi haszna. Ha nincs kinek világítson, nem világít valakinek a gyertya, akkor nincs értelme, hogy meggyújtsák. Tehát ezért én fontosnak tartom, hogyha volt olyan adományom, hogy ezeket összegyűjthettem, elutazhattam oda, láthattam, akkor azt továbbadjam.
Az utókor számára továbbadjam.
Igen, ezt másképp nem is látnám értelmét. És akkor kijönnek a diákok, bemutatok nekik egyre népviseletet, akkor marhakolompot, csikócsengőt, zörgőt, kecskezörgőt kiviszek, nyergeket. Az első fél óra 20 perc ilyennel telik, és utána egy szabad beszélgetés, sütögetés közben, poharazás közben, és úgy telik el a nap. És két havonta egyszer kijöhetnek. Van, amikor jurtát...
Ez egy óriási lehetőség a hallgatók számára is.
És a külföldi hallgatók is szeretik, hiszen minden fél évben van egy külföldi hallgatócsoportom, ez az Erasmus programon keresztül, koreaiak, japánok, hollandok, olaszok, mexikóiak, törökök, amerikaiak.
Nekik pedig ez egy igazi kuriózum.
És szeretik, csodálkoznak a közvetlenségemen. Az, hogy leülök a tűz köré egy kőre vagy egy fatörzsre. Vannak olyan egyetemek, ahol ez szinte elképzelhetetlen, hogy a tanár leüljön a diákjaival. Én pedig leülök, együtt sütögetünk kolbász, szalonnát, kenyeret. Van, akit megtanítottam szalonnát sütni, mert nem tudott. Mondtam, hogy jó, akkor vágunk egy szelet szalonnát, kenyeret, hagymát, nyársat készítünk, és így kell sütni szalonnát. Olyan holland diákon volt, hogy 15 év után is visszajár Magyarországra, megkeres, és volt, amikor biciklivel jött Hollandiától egész Magyarországra vissza, mert mondtam neki, hogy az én őseim ellovagoltak odáig, de a hollandok úgyis nagy kerékpáros nemzet, te gyere el biciklivel, eljött.
Az egyetemberkein kívül még merre felé szokott megfordulni a tanár úr?
Rendszeresen én a Duna Televízió Dunaház programjában veszek részt, ez azt jelenti, hogy két havonta leutazom Toroszkóra, és a helyi közösségnek tartok a Dunaházban egy előadást. Téma mindig a helységhez kötődik, vagy Erdély történelméhez. Azon kívül onnan átutazom a következő napokban Tordára és Nagyenyedre. Két nagy református gimnázium van. Ugye a Nagyenyedi híres, az még késő középkori fejedelemségkori, és az ottani diákoknak is, tanulóknak is tartok egy-egy előadást Erdély történelméhez kapcsolódó dolgokról. Nyilván az összmagyarság történetében szempontjából is fontos, de mindig kapcsolódik Erdély eseményekhez. Ez egy egyéves program. Azon kívül vállalok előadást, ahova hívnak. Utóbbi időben többször hívtak Dunaszerda helyre, az MCC szervezésében, a Mátyász Corvinus Kollégium szervezésében, szintén magyar történelemről. Március 15-én nyilván az 1848-as forradalomról és szabadságharcról, a szabadságharc részéről, hat történetről. Két héttel ezelőtt pedig, május 9-e nem olyan rég múlt el, a második világháborúról, pontosan a Magyar Honvédség részvétele a második világháborúban, de szintén ez rendhagyó, én mindig rendhagyó órát tartok.
Ezt el tudom kezelni.
Vittem egyenruhát, sisakot, kulacsot, szúronyt, tehát nem csak elméletben beszéltem róla és vetítettem, hanem a tárgyakat, illetve azok használatát gyakorlatban is mutattam. Annak idején a tényleges katonai szolgálatom idén én ejtőernyős voltam, ejtőernyős felderítő, tehát nagyon jó kiképzésem volt, és ott is elsajátítottam a különböző fegyverek kezelését. Jelenleg tartalékos vagyok. Mai napig tartalékos katona vagyok, az első területvédelmi ezred 30. zászlójának a zászlósa. Ezért is vállaltam Koszovóba is szolgálatot, meg amikor a honvédség hív valamilyen bemutatóra, nyilván elmegyek. A múlt hónapban Tatán voltunk a Klapka György laktanyába, az első páncélos dandár szervezésében, ott modern katonai védőfelszerelések mellett a hagyományos közelharci fegyverek használatát mutattam.
Hát úgy gondolom, hogy ez is egy óriási lehetőség volt, hogy a közönség betekintést nyerjen az ön munkásságába.
Én nagyon hálás vagyok a lehetőségnek, hogyha taníthatok, harci bemutatót tarthatok, és legyen az akár honvédségi laktanya, legyen művelődési ház, legyen egy motoros közösség, ahol most is vagyunk. Különben nagyon örültem, hogy jöhettem, mert már voltam.
Mi pedig örülünk, hogy itt lehetett velünk, és megosztotta ismét az utókor számára, illetve a motoros rendezvényen résztvevők számára a tudását, és egy kicsit betekintést nyerhetünk azon életébe.
Én köszönöm a lehetőséget.
Tisztelt tanár úr, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Én is köszönöm még egyszer a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
Én is azt kívánom önnek.
Kedves hallgatóink, dr. Hidán Csaba László régésztörténész harcművészet oktatóval Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.